Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Én Lukovics Milán vagyok.
Én pedig Rubovszkinél Bodó Mária.
És a Kamassarok című műsornak a következő adását hallják, tisztelt hallgatóink. Ami az előzményekben a serdülőkor rejtelmeivel kezdtünk el foglalkozni, és arra jutottunk, hogy akkora változások zajlanak egy serdülőkorú gyermekben, mint hogyha egy építkezéskor kitennék az épületre azt a táblát, hogy átépítés miatt átmenetileg zárva, de hát mi is történik. Nagy vonalakban, összefoglalólag a kamaszkorban, serdülőkorban egy fiatallal.
Sok mindennel foglalkoztunk már a korábbi adásainkban, gyakorlatilag a kamasz élettani lustaságával, a növekedésének különleges jelenségeivel és problémáival, az alvás szabályozó hormonokkal. Addig jutottunk, hogy hát nagy jelentősége van a kortárs barátságoknak és a kortárs kapcsolatoknak. Elsőre ezt nem nehéz senkinek se felfogni, vagy nem nehéz ezt úgy megérteni, hiszen látjuk, hogy a kamaszok saját klikjeikben repülve élik életüket, és hogy a szülőtől való távolodás is hozhatja ezt. De érdekesség talán az, hogy ez nem csak a szociális igényeiket elégíti ki ez a kortárs barátság, hanem valójában az idegrendszerüknek is szüksége van erre. Tehát ahhoz, hogy egy kamasz felépítse azt az új életet az idegrendszerén belül is, amit itt keresztül kell szenvednie, keresztül kell mennie ezen az úton, ahhoz nagyon fontosak a kortárs kapcsolatok. Tehát ez az áthuzalozás, amit emlegettünk, ami megtörténik az idegrendszerben, annak igénye a társas kapcsolat, méghozzá a személyesen megért társas kapcsolat.
Ez nagyon érdekes dolog, hogy az agy rengeteg idegsejtből áll, de hogy ezek között, az idegsejtek között milyen kapcsolatok vannak, ezek egy része eltűnik a serdülőkor elején, vagy serdülőkor során, és új kapcsolatok jönnek létre az agynak az idegsejtjei között. Méghozzá ahhoz, hogy az intelligencia kifejlődjön, annak az a idegrendszeri feltétele, hogy sok sejtkapcsolat és sok idegi útvonal alakuljon ki, minél szorosabbak, viszont ezeknek a kiépüléséhez ezek a személyes kapcsolatok, ezek nagyon hozzájárulnak.
Sokszor azt hihetnénk, hogy a virtuális világban is létrejönnek ezek a kapcsolatok. Tehát a gyerekek nagyon nagy időt fordítanak az egymással való kapcsolattartásra az interneten, a Facebookon, a Messengeren, az Instagramon és az összes ilyen fórumon, de ez fontos tudni, hogy ezek nem ugyanazok a kapcsolatok. A virtuális élmények nem ugyanott képzik a lenyomataikat az agykérgem. Tehát nem lesz semmire se jó ennek a fiatalnak, hogyha mondjuk napi 24 órában a telefonját nyomogatva tart kapcsolatokat a társaival.
Tehát ugye a modern nagykutatás azért nagyon érdekes dolog, mert nyilván egy pár száz évvel ezelőtt már meghalt emberek boncolása révén tudtak az agyról információkat szerezni, arról az agyról, amelyiknek a működése egy pár perc kiesés, az oxigén ellátás pár perces kiesésével rekonstruálhatatlanul romlik. Most ehhez képest ugye a mikorunkban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az agynak a működését élő emberen tanulmányozhatjuk. Ráadásul nem is csak úgy, hogy megműtik az agyát, és mondjuk túléli, nem is úgy, hogy megröntgenezik, vagy MR vizsgálatot végeznek, hanem hát kellő számú elektródát tesznek valakinek a fejére, és akkor a élmények, a beszélgetések lecsapódását az agyban, azt hát menet közben lehet észlelni és vizsgálni. Úgyhogy hát nagyon sok olyan új információ van az elmúlt évtizedekből, ami korábban nem állt rendelkezésre. Például ez, hogy miféle ingerek hol jelentkeznek az agyban, és hát az mi nagyon fontos, most hangzott el ugye, hogy a személyes kapcsolatok, illetve a virtuális kapcsolatok máshol jelentkeznek az agyban, és máshogy járulnak hozzá az intelligencia fejlődésében, máshol képeznek lenyomatot, úgyhogy az intelligencia kifejlődésében ezek a személyes kapcsolatok pótolhatatlanok.
Még ehhez a társas kapcsolathoz egy egészen friss élménnyel szeretnék kiegészítést tenni, hogy érdekes, hogy míg egy közösen töltött nyaralás a szülő-gyerek, ugye nyáron gyakran megesik, hogy valamennyi időt azért együtt tud tölteni a kamasz gyerekével a szülő, és akkor a nyaralás végeztével, például az én férjem teljesen kisimultan éli meg, hogy ő együtt töltött, hát szinte különleges nyár volt, 3 hetet egy végtében a, hát a bőven kamasz gyermekeivel, ebben tulajdonképpen 4 darabot számlálunk, és a gyerekeken meg azt látja az ember, hogy totálisan leszívja a szülővel való közös nyaralás, és mint egy hát kiéhezve a társaikra vetik bele magukat egy ilyen nyaralás után, hogy valakivel, valaki épp kézláb emberrel tudjanak már találkozni.
Mi az, amiről nem tettünk még említést egy kamasz gyereknek, 10 éves fiúnak, lánynak a jellemzése során?
Többféle hormonális változásról beszéltünk már, de egy ilyen érdekesség, amit azért alapvetően a gyerekek is látnak magukon és szembesülnek vele, hogy egész egyszerűen a nemi hormonok jelenléte ebben a korban szinte 30-szoros dózisban van jelen az idegrendszerben. Viccesen mondva, hogyha a tesztoszteront sörben tudnánk mérni, azt lehet mondani, hogy mondjuk egy 15 évesnek napi 7,5 liter sörrel kell megbirkóznia. Hát ez minket is felzaklatna, nemhogy egy ilyen fiatal szemét, mivel ezek a hormonok ingerlik az idegközpontot. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a dühközpont hormonérzékeny, és ez olyan, mintha dühcukorkát szopogatna a mi kamaszunk. Hát, hogyha valakinek több is van a családban, kamasz korú fiatal, és mindegyik dühcukorkát szopogat, azért az egy nagyon feszült hangulatot hozhat létre, és lehet, hogy a szülő ennek nem örül, vagy nem szereti, vagy nehéz neki, de mégiscsak az jó hallani, hogy ez normális, hogy nem az én gyerekem furcsa, vagy megőrült kamaszkorára, hanem ténylegesen rendkívül ingerlékenyek a kamaszok. Persze ma szinte mindennél el lehet mondani, hogy egy-egy fiatal teljesen máshogy éli meg a kamaszkorát, tehát biztos, hogy van nyugodt kamasz is, ez teljesen egyértelmű, nekem a 4 gyerekemből az egyik az rendkívül ingerlékeny. Aranyos, jól nevelt, igyekszik megfelelni, de elképesztő könnyen megy fel nála a pumpa, tehát mint hogyha az ember ilyen aknamezőn sétálna, ha megszólítja őt, de akkor attól bizonyos dolgoknál robban. De ilyen egyszerű dolgokra is lehet gondolni, hogy hát összeül a család vacsorakor, és hát jó szándékú szülő megkérdezi a gyermekét, hogy mi történt ma veled, vagy hogy mégis mi volt, és amikor már a szememet vettem én vagy a férjem erre a ingerlékeny kamaszunkra, már akkor robban, hogy miért nézel? Vagy miért pont én? Miért engem kérdezel? Miért az én napom? Ez olyan nagyon-nagyon meglepő, és hogyha az ember erre nincs felkészülve, akkor ténylegesen meg tud sértődni azon, hogy épp csak megszólítom a gyerekemet egy fárasztó nap után, és akkor ez mi? Hogy lehet így reagálni egy teljesen nyugodt, békés helyzetben? Hát én ezt csak így tudom értelmezni, hogy ezek a gyerekek tényleg egy ilyen ingerlékeny környezetet hordoznak magukban az idegrendszerükben, és a legkisebb dolog is robbantani tudja ezt az ingerlékeny kamaszt. Itt én megjegyezném, hogy nagyon jópofa Ross Campbellnek a Dühöngő ifjak című könyve, ott az Élet az ajándék az egyik alapkönyv, amit ő írt, és ugye aki gyerekekkel foglalkozik, annak mindenképp érdemes elolvasni, mert egyébként rendkívül olvasmányos is, és ez a Dühöngő ifjak pedig külön a kamaszkorral foglalkozik. Milán atya, neked rengeteg ilyen fiatalokkal való izgalmas történeted lehet, én is sokat hallottam már, esetleg ilyen dühhullám kezelésével kapcsolatban említenél nekünk valamit?
Persze. Tehát tényleg volt olyan, aki mondjuk jól nevelt diák volt, és akkor ezzel együtt mégis tehát bármitől egészen váratlanul rendkívül ideges tudott lenni. Aztán hát volt olyan, aki másfajta elégedetlenségét juttatta kifejezésre. Nem értette azt, hogy egy biciklitúrán miért oda megyünk, úgy megyünk, tehát ahogy mentünk, és akkor egyszer egy fárasztó emelkedő után amúgy egyébként teljesen konszolidáltan viselkedő diák, hát gyakorlatilag így ellökte a bicikliét, hogy soha többet ő nem fog részt venni biciklitúrán, és akkor nem is kellett olyan nagyon nyugtatni, mert az osztálytársa mondta neki, hogy tavaly is ezt mondtuk, és mégis itt vagyunk. Nagyon érdekes tényleg ez a düh kérdés, mert nyilván akár tanárként mindenképpen, de hát azért azt gondolom, hogy egy szülő is sokszor egy ilyen neveltségi kérdést csinál ebből, hogy most ezt tulajdonképpen hogy engedhette meg magának a gyerek, miért ilyen szavakkal, vagy mi az, hogy földhöz vág valamit, hogy nagyon nehéz, ugye, amikor valaki indulatosan viselkedik, ugye az általában belülünk is indulatot vált ki, nem egy esetben, és akkor hát természetesen ugye dühöt szül a felnőtt részéről is, ráadásul ezzel, hogy ez miféle viselkedés ez, és akkor egy ilyen neveltségi konfliktust generál ebből a szülő. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy erről egyáltalán beszélünk, hogy nem kell kétségbe esni sem, azt gondolom, szülőként, sem tanárként, nevelőként, hogyha mondjuk egy kamasz gyerek dühkitöréseket produkál. Ami egyébként egy nyilván riasztó dolog lehet, amikor mondjuk a szülő ellen támad, vagy hát gyerekek esnek egymásnak, akár egy családon belül. Hallottam nem olyan régen egy ilyen történetet, hogy hát úgy kaptak hajba egy kocsiba, hogy meg kellett állni, mert nem volt biztonságos a haladás, mert ott hirtelen elkezdték egymást ütni. Óriási düvel, tehát szinte kezelhetetlen dühkitöréssel. Hát nyilván ez is nagyon riasztó, de hát az, amikor aztán megenged magának ugye valami emelt hangot, vagy csúnya szavakat, vagy egyebeket. Tehát ugye nagyon fontos az, hogy azért a düh, a harag kezelése, azért az valószínűleg egy felnőtt ember számára sem olyan egyszerű dolog. Tehát ugye a tipikus hibák, amiket elkövetünk, az, hogy ha valaki, tehát hogyha nem annak mondjuk a mérgünknek, a dühünknek az okát, aki azt kiváltotta, hanem valaki másnak, belrugunk a kutyába, vagy nem tudom. A másik hiba az, hogy hát nem megfelelő módon adunk ennek hangot, hanem hát tényleg akár csúnya szavakkal, vagy emelt hangon, vagy gorombán. Nyilván egy harmadik hiba az, hogyha nem arról beszélünk, ami kiváltotta a haragunkat, hanem hát mindent a másiknak a fejéhez vágunk. Azt is, amit el se követett. És a negyedik hiba az, hogy nem azzal a szándékkal hozzuk szóba a problémánkat, ami a terítéken van, nem azzal a szándékkal, hogy ezt megoldjuk, hanem büntetés jelleggel. Tehát, hogy érezd rosszul magadat, mert én most haragszom rád, ott játszom. Na most tulajdonképpen akkor, amikor egy kamasz gyerek fölemelé teszem azt a hangját, ami azért valószínűleg elég gyakori, akkor hát tulajdonképpen rögtön meg lehet dicsérni azért, hogy a négy hiba közül csak egyet követett el, és nem a többi hármat. Tehát ugye a felnőtt ember a kamasz esetében azt a jogát is elvitatja, hogy ő lehet dühös. Hát hogy képzeli, hogy ő dühös lesz? Hát még mi az, hogy még ő emeli fel a hangját, amikor hát éppen őt kéne megleckéztetni, vagy számon kérni a hibájáért? Tehát tanárként is azért nagyon nehéz dolog, hogy hát az szinte törvényszerű, hogy a gyerek visszabeszél. Hát ilyen esetben, hogyha egyáltalán elismerjük azt a jogát, hogy ő neki joga van dühöt érezni, hát főleg akkor, hogyha dühcukorkát szopogatott, vagy 30-szoros dózisban van a vérkeringésében és az agyában, hát az a hormon, ami az inger küszöbét gyakorlatilag a nullára leviszi, tehát hogy itt, tehát hogy neki joga van dühösnek lenni, és hogy megtanítsuk ezen keresztül arra, hogy ezt ő hogyan öntheti jó mederbe, ez egy fontos feladat lenne, csak hát ahhoz persze a felnőttnek is uralkodni kéne a saját mérgén, haragján. De hát ez nyilván nagyon nem egyszerű dolog, úgyhogy miként lehet egy ilyen dühkitöréses helyzetet esetleg megoldani?
Hát ennek nagyon izgalmas a módszertana, ez nagyon fontos, amit most itt mondtál a végén, hogy valahogy, ha példát tud mutatni a szülő azzal, hogy ő lám nem szopogatja ezt a dühcukorkát, akkor már ez egy nyilvánvaló nagyon nagy fegyvertény. Egy nagy alaptétel viszont az, hogy nyerjünk időt. Ezt kicsiben én úgy képzelem, hogy amikor éppen robbanni készül az a gyerek, vagy látjuk, hogy egy ilyen viharos állapotban van, akkor konkrétan...
Vagy maga a felnőtt készül felrobbanni már a gyerek reakciójától. Tehát itt a felnőttnek kell időt nyerni, gondolom. Nem a gyereknek.
Mert a most nyerjünk nem a... időt az, hogy a felnőtt türelemmel saját magát egy kicsit higgasztva reagál ezekre az elképesztő jelenségekre. Tehát egyszerűen én ezt úgy gondolom kicsibe, hogy kicsibe úgy lehet időt nyerni, hogy amikor mondjuk beviharzik egy gyerekem, ez nagyon gyakran megtörténik, és az is, hogy én roppant rosszul reagálok erre, mert már a tarsolyomban van, hogy említsem meg, hogy két napja kérem, hogy a ruháit szedje össze, a vizes tornacipője egy vödörben ázik, már a negyedik napja, és ezeket úgy, mint okos felnőtt próbálom visszafogni, de amikor már én is ott vagyok, hogy szeretném ezt már közölni, mondjuk akkor pont egy rossz lelkiállapotban viharzik be ez a gyerek, és akkor viszont mindenképp késleltetnem kell az én saját kis listámat, amit a fejére szeretnék olvasni, mert azzal egy sokkal pozitívabb helyzetbe tudunk jutni. Nagyban pedig azt lehet látni, hogy olyan gyorsan nőnek ezek a fiatalok, hogy bizonyos problémákkal is időt kell nyerni. Tehát ha el tudunk odázni egy felnőttek által mondjuk nem kontrollált szülinapi bulin való részvételt egy 13-14 évesnél, és kicsit ki tudjuk az időt tolni, és időt tudunk nyerni, hogy azt mondjuk, hogy most még nem, majd 15 évesen, akkor picit pihen ez a dolog, újra előkerül majd a téma. Tehát, hogy folyamatosan egy időnyerésben vagyunk, mert azt látjuk, hogy a fiataljaink magukat kevéssé kontrollálják, tehát ez egy picit ilyen trükk is, hogy majd, ha ő 16 évesen újra előhozza ugyanazt a dolgot, majd ha 17 évesen újra előkerül, akkor már egy másik gyerek, egy sokkal fejlettebb, érettebb gyerek lesz. De hát most, amit így ez az időnyerés, ez valóban itt kicsiben az, hogy egy ilyen bombázás sújtotta övezetet tovább szántani egy ekével, az egyszerűen öngól. Tehát ha van egy hirtelen egy nevelési szituáció, akkor meg kell, hogy próbáljunk egy nagyon kicsit várni, akár elszámolni mi magunkban, amit bizonyára, mint okos ötletet, a pedagógusok is elmondják a diákoknak, hogy mielőtt fiam ilyen intenzív haraggal nekiállsz kiabálni, számolj el 10-ig, számolj el 20-ig, és hát erre ugye van irodalmi példánk is, hogy hogyan megy ez a számolás.
Lázár Ervin Szegény Johnny és Árnika című meséjét valószínűleg mindenki ismeri, én is nagyon szeretem, ebből hallgassunk meg egy rövid részletet, Östör király és a harag kezelése témában.
Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl volt egy kerektó. A kerektó mellett királyi kastély, 36 torony, 300 ablakos. Ebben a kastélyban lakott Östör király meg a lánya, Árnika. Nagyon igazságos ember volt Östör király. Azt büntette, akit kellett, és azt jutalmazta, aki megérdemelte. De legesleg világosabban abból látszik, hogy milyen jó király volt, hogy dühösen soha nem parancsolt senkinek semmit. Ha fölmérgesítették, és ez a királyokkal is elég gyakran megesik, behúzódott a trónterembe, és azt mondta.
Most akármit mondok, ne törődjetek vele, úgy de mérges vagyok. A legjobb, ha nem is kerültek a szemem elé, kutyát teremtettek, mert hátrakütöm a sarkatokat. Tűnjetek el! És számoljatok ezerig, és akkor nézzétek meg, hogy mérges vagyok-e még.
Egy, kettő, három.
Az udvari főszámolnok meg odakint a várudvaron szép tempósan elszámolt ezerig.
998, 999, 1000.
Akkor bekukkantottak Östör királyhoz. Többnyire bátran tehették, mert addigra elpárolgott a mérge. Ha mégsem, akkor elordította magát.
Takarodjatok, kutyák!
Egy, kettő, három, négy.
Ilyenkor aztán az udvari főszámolnok még ezerig elszámolt. A király legtöbbször már 888-nál kijött a trónteremből.
888?
Ne haragudjatok, azt mondtam volna, hogy kutya teremtette, meg kutyák, de kutya mérges volt.
De az ilyen 2000-es, vagyis hogy 1888-as haragok fehér holló ritkák voltak, mert bölcsember volt Östör király. Hamar elszállt a haragja.
Tisztelt hallgatóink, eltelt a mai műsoridőnk. Köszönjük a figyelmüket, minden jót kívánunk.
Otthon a családban. Kamassarok. Budó Mária műsorát hallották.